Kedves hallgatóink, ökumenikus imaórát közvetítettünk felvételről az Egri Bazilikából. Igét hirdetett Demkó Balázs parókus, az imádságot Csizmadia István plébános vezette. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hétfőre halasztotta Brüsszel a tárgyalást az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításáról, miután Magyarország blokkolta a kezdeményezést az uniós nagykövetek pénteki ülésén, közölte a HVG lengyel elnökségi forrásra hivatkozva. Amennyiben január 31-ig nem születik döntés a szankciók meghosszabbításáról, azok hatályukat vesztik. Ez azt jelenti, hogy Oroszország hozzájuthat közel 210 millió eurós befagyasztott állami vagyonához. Nincs B-terv, a következő napokban jóvá kell hagyni a szankciókat, a témát a hétfői külügyminiszteri ülés napirendjére helyezték át. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy az Oroszország elleni szankciók ártanak a magyar gazdaságnak és az állami költségvetésnek. És Magyarország csak abban az esetben támogatja azok fenntartását, ha Ukrajna teljesít három feltételt hazánkkal szemben. Indítsák újra a gáztranzitot, ne támadják a török áramlatot, és ezt a piszkosságot, amelyet most csináltak a gázzal, ne ismételjék meg az olajjal. Idén a korábbinál még többet, 3754 milliárd forintot biztosít a kormány a gyermeknevelés támogatására, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán szombaton közzétett videójában. Zsigó Róbert hangsúlyozta, a kormány nem a migrációt, hanem a magyar családokat támogatja, ezért tovább erősítik a gyermekes családok anyagi biztonságát. Jelezte, a háború okozta nehéz körülmények ellenére, idén további 447 milliárd forinttal emelték a családtámogatások összegét. Így a 2025-ös költségvetésben már 3754 milliárd forintot biztosítanak a gyermeknevelés támogatására, ami négyszer akkora összeg, mint 2010-ben volt, emelte ki. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Miénk Európa legszélesebb körül családtámogatási rendszere, évek óta Erzsébet táborok, ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezések, bővülő bölcsődei férőhelyek és olcsóbb utazási lehetőségek segítik a családokat. A Demokratikus Koalíció ismét határozati javaslatot nyújt be az országgyűlésnek az azonnali nyugdíjkorrekcióért, jelentette be a párt alelnöke. Gyé Németh Erzsébet a pártja Facebook oldalán közvetített sajtótájékoztatóján közölte, a DK még tavaly kezdeményezte országgyűlési határozati javaslattal a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők nyugdíjának emelését. Hozzátette, ma 500 ezer olyan ember van Magyarországon, aki a központi statisztikai hivatal adatai szerint a szegénység küszöbnél kevesebb nyugdíjat kap. A 2024 márciusában bevezetett tarifareform egyszerűsítette a kedvezmények rendszerét és sokak számára tette olcsóbbá az utazást a helyi közösségi közlekedésben. Egyszerűbbé vált a kedvezményre jogosultak ellenőrzése a MÁV csoportjáratain, és a jegy nélküli szabályszegések száma is jelentősen csökkent, közölte a vasúttársaság az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy noha az utazások száma az egyszerűbb és olcsóbb tarifarendszernek köszönhetően tovább növekedett, a blitzelések korábban növekvő tendenciája megfordult, és kevesebben próbáltak jegy nélkül utazni a MÁV csoportjáratain. Kifejtették, hogy a vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben 24.100 alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazók részére. A Hamas közölte, hogy él az utolsó civil női túsza, és egy hét múlva szabadon engedi őt. Arbel Yehudot a Hamász és Izrael közötti megállapodás értelmében már szabadon kellett volna engednie a palesztin iszlamista terrorszervezetnek. Az izraeli miniszterelnöki hivatal szombaton azzal fenyegetőzött, a gázai övezet északi részén lakók nem költözhetnek vissza otthonukba mindaddig, amíg nem engedik el Yehudot. A Hamász magyarázatként hozzátette, hogy Arbel Yehudot az iszlám dzsihád ejtette fogjul, és a két szervezet megállapodása szerint a jövő héten engedik el harmad magával. Közben, még a miniszterelnök közleményét megelőzően, a Vöröskereszt közvetítésével gázai fogságából megérkezett Izraelbe az a négy fiatal izraeli katonanő, akiknek szabadon engedéséről már az előző nap szó volt. Először szüleikkel találkozhattak, majd helikopteren egy Tel Avivhoz közeli kórházba szállították őket. A hadsereg orvosai megvizsgálták őket, és megállapították, hogy viszonylag jó fizikai állapotban vannak. Végül az időjárásról. Már kevesebb helyen lesz párás ködös a reggel, napközben változóan felhős napos időben lesz részünk, de északon lehetnek tartósan ködös párás körzetek. Többfelé szeles lesz az idő, kora reggel -2 és +9, napközben 5 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként a domoszlói keresztfelújításokról lesz szó, utána néhány egri kereszt történetét ismerhetik meg, és végül a mai adást Lőrincében fejezzük be. És néhány szó az első riport elé. Domoszló Hevesvár megyében a Mátra déli oldalán fekszik. A településről többen jelezték már az elmúlt hónapokban, hogy a polgármesteri hivatal és a helyiek összefogásának köszönhetően megújultak a település útmenti keresztjei. Most erről hallanak. A domoszlói hírmondó két példányát tartjuk a kezünkben, az egyik 2024 decemberi, a másik pedig 2024 júliusi. Talán ezzel az utóbbival kellett volna kezdenem, már csak azért is, mert ennek a borítóját a domoszlón található útmenti keresztek és egyéb szakrális kis emlékek képe díszíti. Mondhatjuk, hogy díszíti, mert ezek a keresztek az utóbbi időben egy összefogásnak köszönhetően megújultak. Hogyan jött az ötlet, hogy álljunk neki ennek a munkának? Paulenka Richárd polgármester.
A kőkeresztekről annyit kell tudni, hogy ezek a település különböző pontjain helyezkednek el. Ezeknek a zápolásának és gondozásának egy igen komoly hagyománya van. Ugye ezt a idősebb lakosság vette szárnyai alá, és területileg voltak leosztva ezek a kőkeresztek, ki melyik területhez tartozott. Annak a zápolása és gondozása, ugye itt a virágokkal történő ellátása és az évenként vagy pár év alatt történő károsodás, rongálódásnak a felújítása. És ennek apropóján jött 2023 novemberében az első, a Petőfi út végén és Petőfi út Dankó út kereszteződésén található fa kereszt, aminek a felújítását első alkalommal elvégezték ugye a környéken lakók. Ezt követően ugye a Vörösmarty téren álló, a főút mellett álló kőkereszt, az a benzinkúttal szemben található kőkereszt, ahogy megyünk Domoszló településről Gyöngyös irányába, jobb oldalt helyezkedik el. Ez szintén egy lakossági összefogásnak köszönhetően újult meg, és ennek a két kőkeresztnek a felújítását követően jött az ötlet, illetve valósult meg az összefogás, ami ugye a többi kőkeresztnek a felújítását is eredményezte. Itt gyakorlatilag az önkormányzat részéről indult egy kezdeményezés. Az egyik képviselőnk, Barócsi Béláné vette szárnyai alá ezt a munkát, és ezt a nemes célt, nemes küldetést. És a harmadik ilyen kőkeresztünk ugye a Vitézparkban található kőkereszt volt. Abba egyébként van egy szobor is, ez a Jézus szíve szobor, ami szintén elég rossz állapotban volt, és itt adományokból sikerült egy új Jézus szíve szobrot megvásárolni, amit egyébként Medjugorjeból hozott a korábbi plébánosunk Berci atya. Magának a épületnek a felújítását az önkormányzat végezte, a többi egyéb kerítésnek a festését, illetve az adományoknak a gyűjtését pedig a hívek adták össze. És ugye ennek azért híre ment ennek a kőkereszt felújításnak, főleg úgy, hogy itt ezek a kőkeresztek a három elkészülést követően ugye megáldásra is kerültek Árvai atya által. Ezt követően ugye híre ment a kőkereszteknek a felújításának, és nyilván itt jöttek azok a személyek, akikhez köthetőek a egyéb kőkeresztjeink, és ők elkezdték ezt a szervezést, ezt a gyűjtést felpörgetni, ha szabad így fogalmaznom, és ugye Marika segítségével ő gyakorlatilag vette ezt úgymond kézbe, és gyűjtötte rá az összegeket. Igazából megkeresések nem voltak, hanem itt a hírek, illetve a cél az felbolygatta ugye az embereket, és elindult egy kőkereszt felújítási program, ha lehet ezt így utólag nevezni, amelynek következtében ugye a többi kőkeresztünk is megújult, ez ugye a Deák téren, a főút mellett található kőkereszt, a második Rákóczi Ferenc a régi általános iskola mellett lévő kőkeresztet érintette, akkor ugye van egy külterületi kőkereszt, ez Dormándi keresztnek hívják, ez a tóparttól, ha majd megyünk Dett irányába, ott található ez a kőkereszt.
Bocsánat, lehet, hogy rosszul tudom, de ennek az lenne a története, hogy amikor mentek ki a domoszlóiak Amerikába, a fiatalok összeálltak egy csapatba, és együtt hagyták el a települést, és onnan néztek vissza utoljára domoszlóra, és amikor kiértek, és egy kicsit megszedték magukat, akkor összedobták ennek az árát.
Így van, jól tudja úgy, hogy miért Dormándi kereszt, mert ugye Dormánd viszont nagyon messze van tőlünk, arra több mendemonda is van, mi csak úgy hívjuk, hogy Dormándi kereszt, és mindenki tudja, hogy hol van. Ugye érintve lett a templomkertben lévő kőkereszt is, az is ennek az összefogásnak a részeként tudott megújulni, és ugye ez volt az első hét kőkereszt, ami be is került ugye a hírmondóba, amit mi is most látunk, és emellett még maradt ugye a Kiskápolnánál lévő kőkeresztünk, ami kimaradt ebből a felújításból, illetve van még egy a temetőkertben, az nem olyan régen lett felújítva, úgyhogy az most ennek a programnak keretében most ez nem tudott megújulni, illetve van még fönt a Mária kép, ez gyakorlatilag szintén egy képviselőnk gondozza, ápolja, ez fönt a turista útvonalon található, és akkor ők is
kint oda kiment.
Így van, pontosan kint az erdőben, turista útvonal mentén, úgyhogy ők is oda kimentek nyár végén, ősz elején is felújították ezt a Mária képet. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a 10 kőkeresztből most jelen pillanatban 9, ami felújításra került, és tényleg egy nagy összefogásnak a ereje ez, és én büszke vagyok a település lakóira, hogy így mögé álltak ennek a kezdeményezésnek, holott ezt nem hirdettük meg sehol, ez gyakorlatilag elindult, és a józanész és a segítőkészség az, ami vezérelte itt az adományozókat. Egyébként hozzá kell tenni, hogy több mint 200 ilyen adományozó volt, akik ugye különböző összegekkel hozzájárultak a keresztjeinknek a felújításához, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy nagyon szép és nagyon látványos elemei a településnek. És még egy nagyon fontos dolgot el szeretnék mondani, hogy ami a második Rákóczi Ferenc utcán található kőkereszt, az ugye ez a régi általános iskolánál van, az a Mária út része, tehát ott van egy lépcső sor fölfelé a templom irányába, az az útvonal ugye a Mária útvonalnak a része, hanem is a fő útvonala, de egy mellékágaként ugye itt végig lehet járni, és tavalyi évben voltak is erre zarándokok, akik ezen az útvonalon mentek.
sok kicsi sokra megy, bár nem hiszem, hogy mindenki kicsi összeggel szállt volna be, de az is számít. És az a szép ebben, legalábbis ami nekem nagyon tetszik, hogy nem vártak pályázatra, nem vártak éveket, hanem nekiálltak és megmutatták, mert megmutatták, hogy így is lehet.
Igen, ez így van. Korábban volt erről már szó 3-4 évvel ezelőtt, akkor kerestük a pályázati lehetőségeket. Sajnos nem találtunk olyan pályázatot, ami erre a kőkeresztekre rá lehetett volna fogni, hogy ezeknek a felújítására tudjuk eltenni, és akkor nyilván ebből jött ez a lehetőség, és tényleg valóban nem vártunk arra, hogy ezek a keresztek tovább romoljanak, rosszabb legyen az állapotuk, úgyhogy mindenképpen nagy öröm számunkra és számomra is, hogy tényleg ez így meg tudott valósulni, és tényleg változó állapotban voltak, tehát egyik rosszabb, másik jobb állapotúak voltak, de inkább azt lehet mondani, hogy rossz állapotúak voltak ezek a kőkeresztjeink. Nyilván most már nem csak a virágok fogják díszíteni, hanem tényleg ezek a szépen felújított keresztek is a települést.
Említettünk már nevet a dormándi kereszt esetében, hogy ezt viseli. A többi keresztnek van valami közszájon még élő neve?
Igazából nincs. Tehát gyakorlatilag mindenki tudja a hely meghatározással, hogy hol találhatóak a keresztek, de így külön névvel nincsenek ellátva.
Megújultak a keresztek, megkérdezem, mert adja magát a kérdés, hogy hogyan tovább.
A település életében egy kitűzött cél, itt a turisztikai fejlesztés. Ugye nyilván itt mi csak pályázati forrásból tudunk megújulni bármilyen területen is gondolok, legyen az kőkereszt, legyen az iskola, legyen az óvoda, legyen az bármi. Úgyhogy keressük azokat a pályázati lehetőségeket, és mindenképpen fontos része lenne a turisztikai fejlesztések abból a szempontból is, hogy olyan attrakciót kitalálni, illetve megvalósítani a településre hozza a turistákat, és ugye nyilván a turistáknak ezeket a kőkereszteket be lehet mutatni, illetve gondoltam már olyanra is, hogy itt a Zarándok útvonal, ugye a Mária útnak a szervezésében résztvevőket megkeresni, és ugye itt a régi iskola mellett lévő lépcsősort is szintén felújítani, hogy még látványosabb, még jobban nézzen ki, és még több ember tudjunk ide vonzani, akár a kőkeresztek által, akár az egyéb produkcióink által.
Az elhangzott beszélgetésben Domoszló polgármesterét, Paulenka Richárdot hallották. Szabó Tamást többször köszönthettük már itt a műsorban, mint az egri szakrális emlékek, úgy mint keresztek, szobrok, haranglábak kutatóját és múltjuk ismerőjét. Egy személyes történettel kezdem, még nem jártam Egernek azon a részén annyira kint a szántóföldek között, mint egy túra alkalmával, amikor is nem is tudom, zöld vagy melyik jelzésen jöttünk be Egerbe, és egy új, viszonylag új kereszttel találkoztam a határban, Eger határában. Felirata is érdekes volt, mert a felirata szerint baptista keresztnek hívják ezt?
Baptista vagy dobos kereszt, igen. Erről a keresztről sajnos nem sokat tudunk. Nem maradtak szentiratok, bármennyire is kutakodtam az egyházmegyei levéltárban, nagyon keveset tudok róla. Azt igen, hogy a Kisboldogasszony egyházközség állítatott oda egy új kőkeresztet, és azon látható a felirat, hogy 19. század végén baptista vagy dobos keresztként állították. Egy tölgyfa kereszt volt előtte, gyerekkoromból én még emlékszem erre a keresztre.
Ne, komolyan?
Komolyan.
Mesélj róla.
Ez a kereszt, ez egy elég magas, 3,5 méter nagyjából magasságú volt, szóval nagyon föl kellett ránézni, és plé festett korpusszal, bádog, fogazott tetővel volt ellátva, és egészen 1999-ig ez a kereszt állt. Amikor is Antalóczi Lajos atya, Isten nyugosztalja, lecseréltette ezt a keresztet és kőkeresztet állított, aminek a megáldásán volt szerencsém ott lenni.
Hány éves voltál akkoriban?
Hát a 20-as éveim elején voltam. És amikor elkezdtem kutakodni így a keresztek után, akkor nagyon szerettem volna, hogyha erről a keresztről több mindent megtudok, hisz gyerekkoromban arra sétáltam, arra kerékpároztam, a rokonságomnak arra volt szőlő, nem messze attól a keresztől, és szerettem volna kicsit jobban utána járni, de sajnos falakba ütköztem, mert nem voltak papírok, de remélem egyszer előkerül.
Sajnos már Antalóczi Lajos atyát nem tudjuk jó ideje megkérdezni, mert
20 éve meghalt.
20 éve. Egyébként egy elég emblematikus figurája volt egeregyházi életének.
Igen, nagyon kevesen emlékeznek rá szerintem, vagy tudják, nem is tudom melyik lenne inkább a jobb jelző, hogy az ő nevéhez fűződik, és Katona István püspök atya az, aki ő mögé beállt, és az ő munkáját segítette, sőt, később a halála után ő az, aki átveszi azt az alapítványt, amit Lajos atya indított el, azért, hogy a irgalmas Jézus tisztelete az tovább fejlődjön. Járt az országot, több könyvet írt, előadásokat tartott az országban, sok helyen megfordult, sok helyen ismerték. És azért, hogy ne csak ez legyen az egy, amiről beszélünk kereszt, mert ugye erről nagyon keveset tudunk, de vannak még olyan keresztek a Kisboldogasszony egyházközség területén belülről, amik már nem élnek, nem léteznek. Róluk semmit nem tudunk, nyomuk nem maradt.
Csak az emlékük.
Így van, az emlékük papíron. Ilyen például a Vörösmarty út és a Sertekapu utca kereszteződésében lévő kereszt. Lehet, hogy az idősek még erre emlékeznek. Sajnos sok mindent nem tudunk róla, egy fénykép azért megmaradt, még abból az időből, amikor a kereszt azon a helyen állt, mielőtt onnan elhelyezték. Ez a 25-ös út építésekor került el az addigi felállítási helyéről, de te szerinted, és azért mondom, mert szerintem te többet jársz azon a vidéken, mint én, hová kerülhetett ez a kereszt?
Plébáni udvarára?
Nem. Bélapát falvára. Oda került ki, és bevallom, én már egyszer kerestem Bélapát falván ezt a keresztet, és nem találtam meg.
Nem a templom előtti?
Nem tudom. Egyszerűen, mivel iratok nem maradtak fönt, hogy ki állította, mikor állította, így nem tudom én magam beazonosítani, ez nekem, bevallom, segítségre van szükségem.
Tehát van egy fényképed az eredeti helyéről?
Így van. Van egy fényképünk róla, és azon, mivel oldalt is nem szemből van fényképezve, ezért nem látszik a felirat rendesen. Ezért kellene valaki, aki tudja Bélapát falván, hogy melyik kereszt, és arról egy fotót és leírást, hogy hol találom, nagyon megörülnék neki.
De az, hogy elkerült Bélapát falvára, azt valamilyen iratból tudod, ugye?
Így van, az áthelyezési iratból tudom, amikor engedélyt kérnek a érsekségtől, a munkálatokat végző szakemberek, hogy onnan elhelyezhessék, és Bélapát falva a lakossága kéri el a keresztet, és kapja meg. És ott állítják fel. Aztán van egy másik, és az is a Ráczhegyen volt annak idején. Az 1780-ban készített egyházlátogatási jegyzőkönyv a városi plébániához tartozó keresztek között megjelöl feltehetően kettő keresztet, amit a Ráczhegyen állítottak, ezeket pedig György Ferenc és Bárdos Mihály nevéhez kötötték. Az irat bizonyítja azt is, hogy a két kereszt már 1780-ban állt. További sorsukról és pontos keletkezésükről közelebbit sajnos nem tudunk. Egyre viszont emlékszem, láttam olyan térképet, ahol két kereszt a Ráczhegyen meg van jelölve. Valószínűsítem, hogy ezek a keresztek, és katonai térképen láttam. Aztán van egy másik olyan kereszt, ami már nem létezik. Ma már nincs. Igen, ez a Koncz János féle kereszt. Az alapítvány oklevélből tudjuk, hogy a kereszt pontos elhelyezését a Ráczhegyi szőlősben lett meghatározva. Leírja, hogy Isten legnagyobb dicsőségére az úgynevezett Ráczhegy szőlő elején a városból menes balról eső szőlők garádjában a közlekedési főút és a felnémeti határdom legközelében egy új fakeresztet állít fel saját költségen. A kereszt fenntartására pedig és gyámorítására 20 osztrák forintot alapítványul főtisztelendő Szajc Antal Egri prépost címzetes kanonok úr kezébe tett azért, hogy a pénz 1 forint 20 dénár évi kamatából a szükséges javítások elvégezhetők legyenek. 1874. június 10-én kelt az alapítványi oklevél.
Hova tudjuk ezt most elhelyezni földrajzilag?
Hogyha földrajzilag nézzük, én szerintem azon a tájon, ahol most a baptista dobos kereszt. Én feltételezem, hogy az lehet az. Én erre gondolok, de nem merem biztosra mondani. Ezzel a kereszten kapcsolatosan szerencsére sok minden megmaradt, csak maga a kereszt nem. A 900-as évek elején ez a fakereszt elpusztul egy szélviharban. A keresztet fiúk Konci János 1918 év elején újra elkészített és felállítatja.
Nem titok, ha elmondom, hogy te magad is a Kisboldogasszony egyházközséghez tartozol. Miért kezdted el kutatni a kereszteket?
Azért is, mert láttam ezeknek a kereszteknek a egyre pusztuló állapotát, a legtöbb, és azokat is láttam, amiket már felújítottak. Én úgy voltam vele, és bízom benne, hogy nagyon sokan, akik vallásos érzetű emberek, hogyha elmegyek egy kereszt mellett, akkor ne csak azt lássam, hogy egy kereszt most legyen jó vagy rossz állapotú, nem csak egy olyan szakrális tér, ahol imádkozni lehet, egy kicsit el lehet csendesedni, hanem azt is jó tudni érezni, hogy ennek a keresztnek története, élete van. Most egy élettelen tájról azt mondani, hogy élete van. Igen, van élete, mert ahogy az előbb is pár idézettel éltem egyes iratokból, azért látható, hogy milyen sok gonddal járnak el egyes személyek azért, hogy ez a kereszt mindenki számára elérhető, szakrális területen felállított, előtte imádságos helyként szolgáló építmény legyen egy funkcióját betöltő szakrális tér. Én azért akartam mindenki számára elérhetővé tenni ezeknek az iratoknak tartalmát, hogy mindenki lássa, hogy ha elmegy amellett a kereszt mellett, akkor ja igen, ennek a keresztnek van élete. És nekem is jól esik, hogyha tudom azt, hogyha vannak olyan folyóiratok, könyvek, bármi, amihez hozzá tudok nyúlni, és azt mondom, igen, ennek van története, akkor én azt megkeresem. És ha más nem a keresztnél, de otthon átgondolom, hogy ennek milyen élete lehet, és hálát adok az Istennek, hogy még van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál is, megosztottad velünk mindazt, amit tudsz, azt is, amit nem tudsz, és azt is, amit gondolsz a keresztekről. Szabó Tamással, az EGRI keresztek egyik kutatójával beszélgettem.
Most Farkas Erzsébet riportja következik.
Szédes László Lőrinci plébánossal beszélgetek, most kivételesen nem a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban találkoztunk egymással, és most nem is olyan vidám a témánk, mint a Nosztalgia műsorban, hanem sajnos egy szomorú esetről kell beszámolnunk. Néhány nappal ezelőtt látott napvilágot az a hír, amellyel az interneten talán már találkozhattak is a kedves hallgatók. Idézem a cikk címét, vandálok garázdálkodtak a Lőrinci kápolnánál. Hát nyugtass meg, kedves Laci atya, a kápolnának nem lett semmi baja. De mi is a jelenlegi helyzet?
Én a helyszínt még nem láttam, a híveim szóltak megdöbbenve nekem erről, akik voltak kinn a kápolnánál. Az történt, hogy az előző polgármester úr segített nekünk abban, hogy egy kutat furatott a kápolnánál, amiből vizet tudunk vételezni. Ezt a kutat rongálták meg, továbbá amikor jövünk a kápolnához a gáton, ott készült lejáró lépcső. Ezeket a lépcsőket vasúti tapfából készítették annak idején, amiket sikerült megszereznünk. A maradék vasúti tapfa a mellé ribelet mellett volt szépen egy rakásba összerakva. Ezeket dobálták továbbá szét. Mondták nekem a hívek, hogy önmagában egy-egy ilyen tapfa olyan súlyos, hogy ahhoz legalább két ember kellett, hogy meg tudja fogni. Megdöbbentő számomra is az, hogy ilyeneket élhet át az ember. Egy idős atya mondta egyszer így, hogy egy templom, egy kápolna, kinek van az útjában? Miért kell ilyet tenni? Nem tudom, hogy mit mondhatnék, sátáni dolog, azt hiszem nyugodtan nevezhetem ezt így. Szomorúnak tartom azt, hogy a büntetés sajnos nem hatékony. Papok is mondják, hogy nincs olyan büntetés, aminek visszatartó ereje lenne. Ebből gondolom azt, hogy ezek a tettesek is ettől felbuzdulva tették azt, amit tettek.
A lőrinci Szent Mihály templom közösségi oldalán olvashatók a következő sorok. Megkérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben, hogy ez egy búcsújáró szent hely. Ide zarándokok is érkeznek, ide feltöltődni, pihenni, imádkozni járnak az emberek. Ne itt garázdálkodjanak, és a rendben tartott kápolna környékét ne tegyék tönkre. Sok ember dolgozik azon, hogy szép legyen ez a hely. Írják tehát a lőrinci Szent Mihály templom közösségi oldalán ezeket a sorokat. És kedves Laci atya, meglettek a tettesek, vagy meglett a tettes? Mit tudunk erről?
Sajnos nem, de csatlakozva az íráshoz, én is csak azt mondom, hogy a hívek a kápolnát és a környékét szívügyüknek érzik. Nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az szép legyen, méltó ahhoz, hogyha az ember oda megy, elmélyülhessen, a szívét, a lelkét a teremtőihez emelhesse. Ezért jó lenne az, hogy ezt mindenki tiszteletben tartaná, és ilyen lelkülettel menne oda.
És lehet egy olyan üzenete is a beszélgetésünknek, riportunk végéhez közeledve, hogy aki teheti, minél többen zarándokoljanak el. Látogassák meg a lőrinci határában található Szent Anna kápolnát, amely csodálatosan megújult a közelmúltban, erről itt a Szent István Rádióban be is számoltunk. Sőt, az ünnepi szentmisét, amelyben megáldotta és megszentelte a felújított kápolnát dr. Ternyák Csaba egriesek, élő egyenes adásban közvetítettük is. Tehát várjátok a kedves zarándokokat.
Igen, ez a megáldás, ez tavaly előtt történt, 2023-ban, amikor a kápolna építésének volt a 300. évfordulója. A mostani év, a 2025. év szintén nagy jubileum a számunkra, ugyanis most a kápolna szentelésének lesz a 300. évfordulója. Előre már hadd mondjam el, hogy július 27-én vasárnap tartjuk majd Isten segítségével a búcsút, és Tamási József atya apátúr vállalta el a búcsúi szentmisét, akit a Bónum TV-ből mindannyian jól ismerhetünk. Szeretettel várjuk a kedves híveket és az arándokokat.
Köszönöm szépen Széles László lőrinci plébánosnak a beszélgetést.
Én is köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Ennél jobb végszót nem is találhattunk volna a mai napra, ugyanis mai összeállításunk véget ért. De mielőtt búcsúznék, hadd tegyem még közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, vagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A borítékra kérem írják rá Szent István Rádió. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mail címünk pedig info@szentistvanradio.hu. És most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Új műsorral mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a Parkinson-kórról volt szó. Dr. Petercsák Edina neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mozgás, lelassulás, remegés. Azt hiszem, hogy ez a három legfontosabb tünete a Parkinson-kór kialakulásának, amelyről mi már beszélgettünk a stúdió vendégével, dr. Petercsák Edinával, neurológus szakorvossal, és akkoriban ugye annyi mondani való volt, hogy elhatároztuk, hogy folytatjuk ezt a témát. Egyrészt azért, mert nagyon sokakat érdekel, másrészt azért, mert valahogy egy kicsit, mintha előbbre jönne a korosztály az előfordulás szempontjából, az azaz, hogy egyre több fiatal az érintett, harmadrészt pedig azért, mert állandóan fejlődik a tudomány, és mindig van valami újabb és újabb kapaszkodó a parkinsonosok számára. Hát mielőtt még ezekről a kapaszkodókról beszélnénk, doktornő, néhány gondolatot osszunk meg, hogy tulajdonképpen mi is ezen kívül, amit én ilyen hányaveti módon megfogalmaztam, a Parkinson jellemzője.
Nem volt hányaveti a megfogalmazás, tehát igen, elsősorban a mozgásokat érintő betegségről van szó, tehát hozzánk a mozgásos panasszal érkezik a beteg, meglassulnak a mozgások, csoszogóvá válik a járás, remeg az illető keze, mimika szegényé válik az arc, amit általában hozzátartozó vesz észre, de ezek ugye már elég nyilvánvaló tünetek. Emellett nagyon sok olyan tünet van, amit a beteg nem vesz észre, vagy nem gondolja, hogy összefügg a betegségével, és célzott kérdésekkel tudunk erre fényderíteni. Ilyenek az, hogy megváltozik a betegnek az írása, alvási problémák jelentkeznek, hangulati problémák. Sokszor kiderül, hogy a beteg, akinek a kézremegése most jelentkezett, már 10-20 éve depresszió vagy egyéb szorongásos panaszok miatt pszichiátriai követés, gondozás alatt áll. Akkor nem gondolná a beteg, hogy a székrekedése, ami fiatalkorától jelen van, ez mind-mind a Parkinsonra úgymond predisponáló előrejelző tényező lehet. Tehát nagyon sok terület az, ami érintett, és a beteg nem gondolja, hogy a betegség tünete, de ezt azért is kell kiderítenünk, mert szerencsére a mozgásos tünetekre adott gyógyszerek vagy kezelések ezeket a tüneteket is tudják javítani nagy mértékben, és ezáltal az életminőség javul.
De hogyha figyelem, és jól figyelem, akkor ez, amikor már megjelenik a mozgásos tünet, akkor az azt jelenti, hogy már jó néhány éve már ott van valahol, ott lappang a
szervezetben. Sokszor már évtizede, igen.
És mi meg csak a mozgást tudjuk igazán észrevételezni, ugye számtalanszor mondják, hogy a csoszogás az egyik legfontosabb, amire felfigyel, nem legfontosabb, hanem legjellemzőbb, amire felfigyel az ember.
Igen, de sajnos azt szoktuk mondani a betegnek, és ezt mindig elmondom, hogy mire már ő ilyen mondjuk tünetekkel jelentkezik, már azok javába, az idegsejtek, amik a betegségért felelősek, azoknak a 70%-a már elpusztul addigra, mire tünetet okoz ez a betegnél. Tehát úgymond az agyunk addig jól kompenzál, nem látszik semmi, aztán amikor már panasz tünet van, akkor már sajnos nagy a baj.
Igen.
A központban.
Genetikailag egyébként számításba jön a Parkinson, tehát örökölhető?
Vannak öröklött formák, erre létezik is genetikai vizsgálat, amire a beteg vérét el tudjuk küldeni. Ez ugye főleg akkor merül fel, ha már a családban testvérek, szülők, nagyszülőknél előfordult. Nyilván szereti tudni a beteg, ha ez áll fenn, de a kezelése nem változtat. Tehát nem kezelünk más, hogy egy genetikailag öröklött Parkinsont, mint akinek nem fordult elő a családjában.
De ha valakinek előfordult a családjában, akkor nyilvánvaló, hogy óvatosabb, tehát sok mindenre, hát ha van esze legalábbis, és jobban odafigyel. Mi az, amire jobban oda kell figyelni például?
Mozgás.
Tehát mozgás,
azt tudjuk
mozgás?
Mondani, hogy igen, ez mind a...
Olyan ellentmondásos ez számomra mindig, ugye pont a remegés a tipikus tünete, és mégis a mozgás az, ami...
Igen. Hát ugye ezzel már a magukat, a betegeket is tudjuk javítani, kezelni, ha azt mondjuk, hogy mozogni, nyilván állapottól és társbetegségektől függően, mert ugye nagy többségében idős betegekről van szó, fáj még hozzá a csípőjük, a derekuk, a térdük túl vannak egy-két protézisen, tehát nyilván nem maratont futtatunk a betegekkel, bár olyan Parkinson betegem is van, aki futóversenyekre jár, de a maga szintjén a biciklizés, a séta, a Európa többi országában már elterjedt Nordic Walking, de ezt magyarosan úgy szoktuk mondani, hogy megfog két botot a kezébe, és úgy sétál, hogy egyiket rakjuk a másik után. Ez mind-mind olyan agyi struktúrákra hat, amik lassítják a betegségnek a progresszióját.
Azám a társbetegségek. Van olyan, aminek hatására, vagy ami hatása van a Parkinson-kóra? Tehát kedvez a Parkinson-kór kialakulásának? Vagy erről még nem nagyon folyt kutatás?
Nem.
Tehát
nem,
ez jön magától
jön
akkor?
Jön magától, mondom, inkább ilyen előrejelző tényezők, hogy a székrekedéses betegek hajlamosabbak a Parkinson-kóra.
Most majd akkor jól megrohanják majd ezt problémával rendelkezők, hogy megelőzzék a bajt. Egyébként, ha meg már itt van a baj, akkor kezdődik a kezelés, ugye, amit ketté kell bontanunk. Tehát először a gyógyszer és kezelés jön, az a sorrend?
Igen, igen. Tehát gyógyszerekkel indulunk, ezeknek nagyon sok fajtája van, nincs is az egy séma. Tehát azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag nincs két egyformán kezelt beteg. Mert fontos az, hogy hány éves a beteg, amikor kezdődik a betegség, milyen az a fő tünet, ami őt a legjobban zavarja, munkaképes-e még, vagy már nyugdíjas, milyen társbetegségei, milyen egyéb gyógyszerei vannak, inkább tablettát szedne, vagy netán felragasztana bőrére egy tapaszt, napi egyszer szedne gyógyszert, vagy akár a többszöri gyógyszerbevételre is könnyen rávehető, vagy megoldható, akár hogyha hozzátartozó adagolja a gyógyszereket, hogy egyszer szedje a gyógyszert, többször szedje a gyógyszert, emiatt nagyon sokféle gyógyszeres kezelés van, nem tudunk két beteget egyformán kezelni.
A minap tanúja voltam egy beszélgetésnek, egy epeműtött hölgyről van szó, akinek olyan post-covid tünetnek mondják, nem tudom, tehát ilyen anyagcsere zavar maradt a háttérben bizonyos étkek bevitele után, és dietetikussal diskurált, és a dietetikus nem tudom, hogy azért, mert nagyon hisz a szakterületében, de azt mondta, hogy ha még az elején van ennek a problémának, akkor egy szigorú étrenddel, diétával a gyógyszer is mellőzhető. Jó?
Hát helyen. Nálunk azért most már az a tudományos felfogás, hogy a legelső tünet észlelésekor már célszerű elindítani a gyógyszeres kezelést.
Hát akkor már marad a
igen,
kell valamilyen, hogy úgy
igen,
mondjam.
Igen.
De nem csak gyógyszeres kezelés van, mert nyilván, ha elkezdünk valamit, mondjuk fáj az ember fej, akkor egy gyenge fájdalomcsillapítót bevesz, de ha ez jellemzővé válik, akkor szépen lassan az erősebb felé halad, ugye?
Igen, így igaz. Tehát azt szokt mondani, hogy ez a betegség is nem egy halálos betegség, nem egy daganatos betegségről van szó, egy lassan előre haladó betegség, aminek a lefolyását tudjuk késleltetni. Sajnos még meggyógyítani nem tudjuk, de nagyon sokáig szinten és jó állapotban tartható a beteg gyógyszerekkel, de eljön az a szint, amit már úgy hívunk, hogy előre haladott Parkinson betegség. Itt már úgynevezett eszközös terápiák szükségesek, nyilván ez, ha a beteg elfogadja, mert addig szedte a gyógyszer szájon át egyet, kettőt, hármat, napi, négy, öt, akár hat, nyolcszor.
Ez egy kényelmes megoldás, ha jól gondolom.
Igen, tehát ez a gyógyszerek úgymond részben helyett, tehát a legtöbb gyógyszer elhagyható és lecserélhető eszközökre, ami egy egész napos folyamatos gyógyszerszintet biztosít a betegnek.
Ezt publikálják is egyébként, amikor a betegek jönnek kezelésre?
Persze.
És mennyire van foganatja? Milyen foganatja van?
Úgy mondanám, hogy elsőre nincs, mert elsőre ez minden beteg számára egy rémisztő, egy új dolog, amiről még nem hallott és amitől fél. Utólag már azt mondják, hogy egyszerűbb azt a napi 6-8-10 szem gyógyszert bevenni, de elmondjuk nekik, hogy miről is van szó. Tehát, hogy ez nem csak leegyszerűsítjük a napi 6-8-10 szeri gyógyszerbevételt, hanem sajnos eljön a betegségbe az az állapot, amikor már ez a gyógyszer lehet 12 is nem fog hatni, és ingadozások lesznek az ő állapotukban. Egyszer jók lesznek a mozgások, majd első körben még kiszámíthatóan romlik a mozgás a nap több szakaszában. De hogy haladunk előre, ezek a rossz mozgások, amit úgy nevezünk, hogy lefagyás, tehát a beteg lefagy, nem mozdul a láb, nem engedelmeskedik, ennek következtében mondjuk elesik, sérül, ezek már kiszámíthatatlanul fognak jönni.
Ahogy azt mondják, hogy a reggel nem szabad hirtelen felkelni, leszállni az ágyról, ez ugye az egész szervezetünkre vonatkozik, de egy parkinsonos beteg esetében különösen felértékelődik, gondolom
különösen.
Ez a...
Nekik egyébként is lehetnek vérnyomás problémáik, illetve az összes Parkinson korra adott gyógyszer okozhat vérnyomás esést, ami főleg egy hirtelen mozdulatkor, mondjuk egy fekvésből felálláskor jelentkezhet, ezért mindig azt mondjuk, hogy üljön az ágy szélén, és csak utána óvatosan induljunk el.
Az igaz, hogy ez a Parkinson betegség is olyan, hogy nem egyforma intenzitással jelentkezik, tehát mint például a szklerózis multiplexeseknél, hogy akár az időjárás hatására is befolyásolja a beteg állapotát, hogy milyen. Tehát hullámokban.
Igen, tehát azt mondjuk, hogy gyakorlatilag a főbb neurológiai betegségnek ez jellemző, igen, hogy bizonyos frontokra adott betegek érzékenyebbek, mindegy, hogy ugyanúgy bevette a gyógyszert, odafigyelt, aznap ő akkor sem fog tudni jól menni, jobban fog remegni a keze, lehet, hogy el fog esni, hogy ilyenkor már ezt tudják általában a betegek, és elővigyázatosabbak ezeken a napokon, amikor az eső jön, amikor a hideg jön.
milyen érdekes, hogy fiatal korban az ember abszolút nem törődik a frontokkal, bár most már kezd megjelenni ez is, de aztán az évek előre haladtával minden erre fog.
Már nem kell időjárás jelentésre nézni.
Igen. Az eszközös kezelések. Ugye azt mondtam a bevezetőben, hogy óriási léptékben halad előre a tudomány, és ezt a területet is érintveti, és hát azért az életminőség szempontjából nem mindegy, hogy mit alkalmazunk, de milyen lehetőségek vannak ezek között az eszközös kezelések között.
Az első és talán legrégebben Magyarországon is jelenlevő ez az agyi műtét, amit Miskolcon nem, de hozzánk legközelebb Debrecenben és Pesten végeznek.
Ez amikor a remegést szünteti meg?
Igen, ugye, egy éber állapotban végzett műtét. Műtét közben is vizsgálják, hogy hogyan reagál a beteg a különböző kis beállításaira ezeknek az elektródáknak, és aztán később történik meg a programozása a műtét után egy-két hónappal, amikor a seb begyógyul.
Éberen a koponyán belüli műtét, tehát igen. Éberen végzik el?
Igen.
Minden fájdalomérzet nélkül?
Igen. Igen. Ott van akkor... a beteg neurológus, az idegsebész mellett, és a neurológus vizsgálja közben a beteget, kéri bizonyos mozgások végrehajtására.
Mivel, mint a szürkehályog műtét, hogy ott sem érez az alatt az időt.
Nem ére semmi.
Nem értem akkor viszont, hogy miért nem élnek ezzel. A pécsi kollégájával készült egy ilyen beszélgetés, és emlékszem rá, hogy azt fogalmazta meg, hogy külföldön ez egy bevett dolog, és itthon pedig nagyon nehezen állnak rá az
maga
emberek.
A műtéttől félnek a betegek, hogy azért ez egy nagy beavatkozás, nyilván lehetnek szövődményei, nem még egy azonnali műtétnek. Megoldás, igen, tehát ezért nagyon sok beteg sokáig gondolkozik rajta, csak az a baj, hogy ezen nem lehet a végtelenség gondolkodni.
Tehát van egy stádium,
van egy stádium, még ez alkalmazható, és van már egy túlhaladott stádium, amikor nem. De szerencsére az agyműtét mellett, mert tényleg ez nagyon sok beteg elutasítja, vannak már olyan lehetőségek, amik Magyarországon TB támogatottan is elérhetők, szintén eszközös kezelésnek hívjuk, ez egy pumpás kezelés, amikor is a beteg egy külső pumpából a nap az ébrenléti időben, tehát 15-16-18 órán keresztül, amit ébren tölt, kapja folyamatosan a gyógyszerét, nem kell szednie a szájon átszedett tablettáit, és ezek az ingadozások elkerülhetők. Tehát nincs az, hogy most a fronton rosszabbul vagyok, vagy most később vettem be, vagy elfelejtettem bevenni a gyógyszert, netán épp ettem a gyógyszerre, és emiatt nem tudott úgy felszívódni, hanem ezt küszöböli ki. Ezt a hibát, és ezáltal folyamatos a gyógyszer, szinte egy folyamatos jó mozgás tartományban tartható a beteg.
Tehát az a fajta családi összejövetelen is voltam, és csörgött az óra jelezvén, hogy na most kell bevennem a gyógyszert, ez így kiiktatható.
Kiiktatható, ugye? Igen.
De hogy pumpa? Hát ez a pumpa, ez hogy működik?
Ez a pumpa úgy működik, hogy ezt mi állítjuk be, és ennek van egy úgynevezett tesztelési időszaka, amikor a betegnek semmi kötelezettsége nincs, bejön a kórházba, mi a gyógyszereinek a dózisából kiszámítunk egy infúziós sebességet, és a tesztelési időszakban kap egy orszondát a beteg, tehát nem történik még semmi invazív dolog, és az orszondán keresztül közvetlenül nem is a gyomorba, hanem a gyomron túl a vékony bélbe kapja a beteg a gyógyszerét, onnantól, hogy reggel felkelt, odáig, hogy elmegy aludni. És ha a beteg egy 3-4 nap alatt, amikor mi itt változtatgatjuk a dózisokat, emelünk, csökkentünk, úgy ítéli meg, hogy ezzel jobban van. Egyébként a betegek többsége, aki erre rászenja magát, úgy dönt a végén, és úgy ítéli meg, hogy jobban van, akkor a következő lépésben történik egy külső gyomorszondának a létrehozása, ami szintén nem egy altatásos műtét, tehát egy érzéstelenítéssel sebész és gasztroenterológus végzi, és egy külső szondát kap, tehát már nem az orrán és a torkán keresztül megy le ez a szonda a bélbe, hanem a gyomorból vezet a bélbe, reggel felteszi ő vagy a hozzátartozója a pumpát, egész nap megy neki az infúzió, este pedig, amikor aludni megy, leveszi. És ezzel lehet jönni, menni, kirándulni, sétálni, az infúziót beteszi a zsebébe, vagy van hozzá egy kis táska, amit kap a beteg.
Mint az inzulinpumpa, ugye? Valami hasonlóképpen működhet.
Ehhez hasonló, igen, csak ugye ez a gyomorból megy a vékonybélbe, de jó, hogy említed az inzulinpumpát, mert már egy még újabb kezelés is elérhető, és ez most tényleg újdonság, mert Pécsen, Magyarországon most kapta meg két beteg erre az engedélyt, ez egy inzulinpumpához hasonló szubkután, tehát a hasbőre alá adagolt infúzió, ami azoknak a betegeknek lehet jó, akik elutasítják ezt a gyomorba ültetett szondát, mert mégsem annyira invazív, csak a bőr alá kell beszúrni, 3 naponta kell a tűt új helyre tenni, nem fájdalmas, és ezzel még úszni, strandolni is lehet.
Még visszatérve a gyomorszondához, ez a műtét, ez hogy történik, ez a beavatkozás?
Érzéstelenítésben, helyi érzéstelenítésben a sebész, illetve a gasztroenterológus dolgozik együtt. Tehát, a gasztroenterológus levezet egy, mint egy gyomortükrözés során.
Szájon át történik.
Onnan határozzák meg belül a gyomron a lyuknak a helyzetét, kívülről a sebész ott ejt egy meccést, és utána a szájából ki is húzzuk a betegnek a gyomorszondát, tehát az nem marad ott, hanem innentől már csak egy külső szonda fog a gyomor, tehát a hasfal bőrén át, a gyomron át a vékony bélbe bevezetni.
Igen, és ez egy végleges megoldást jelent, vagy itt is van egy olyan túlik, hogy ha a betegség előre halad, akkor ez okafogyottá válik, és más megoldáshoz kell nyúlni.
Így igaz. De igen? Ugyanakkor így igaz.
De a hosszú beteg bármikor, az idő, amíg...
Egy viszonylag hosszú időtartamunk van erre, igen, igen, és ez azért is jó megoldás, mert az agyműtéttel szemben, ahol szigorú kritériumok vannak, hogy kivethető alá ennek. Ennél a gyomorszondás megoldásnál mondjuk van a betegnek egy enyhe demenciája, ez nem kontraindikálja, tehát elvégezhető, mert ha azt mondjuk, hogy van egy olyan hozzátartozó vagy gondozó, aki reggel felteszi és megnyomja a start gombot, este meg leállítja, akkor akár egy demens betegnél is alkalmazható, még az agyműtétet nem lehet.
Ennek ellenére ez az most befutónak látszó szubkután, ugye, ez a bőr alatti infúzió a sokkal humánusabb megoldás.
Igen,
ugye,
nem igen, tehát bízunk benne, hogy most már itt is elérhető lesz, de mondom, már Magyarországon 2 beteg ezt heteken belül megkapja, és úgy gondoljuk, hogy elindul a lavina, és itt nálunk is elérhetővé lesz.
Ez egy drága beavatkozás egyébként?
Hát maga az eszköz, ez drága, ezért nem írjuk fel csak úgy a betegnek, próbálunk rá támogatást szerezni, igen. De ami mindegyiknél fontos, tehát mind a gyomor, mindennél a bőr alatti pumpánál, hogy ezt a betegeknek is hangsúlyozunk, hogy nem végleges. Tehát ha ő meggondolja magát, egy hét, egy hónap, fél év múlva, hogy mégsem tud együtt élni ezzel az eszközzel, és magán vinni a táskát, és hogy ott legyen egy szonda, vagy egy bőr alatti kis szúrás, ezt egyik napra a másikra ő azt mondja, hogy nem kéri, kész, kihúzzuk, és visszatérünk a szájon átszedett gyógyszerekre. De nem szoktak így dönteni, ezt csak így zárójelbe teszem. Aki már egyszer kipróbálta, az marad.
Marad ennél. Még egyre szeretnék rákérdezni erre a bizonyos lefagyásra. Ugye hát mozgáskoordinációs zavarok lépnek fel, és ha ezt a lefagyás, az azt jelenti, hogy pillanatra mindenféle mozdulat leáll, ugye?
Nem is feltétlenül egy pillanatra, percekre, vagy akár fél óra.
De akkor hogy tudja magának beadni az ellenanyagot, vagy ezt a injekciót?
Erre a lefagyásokra igen létezik egy olyan injekció, amit kimondottan erre a célra találtak ki, tehát ez nem folyamatosan megy, ez csak egy szurit jelent a has vagy a comb bőrében.
Igen, de ha nem tud mozogni, akkor a keze se tud mozogni, nem?
Legtöbbször a betegnek csak a lába érintett ebben a dologban, tehát a lábunk nem akar engedelmeskedni, szinte oda tapad a földhöz, ezért mondjuk, hogy oda fagy, lefagy. A keze még általában használható annyira a betegnek, de vannak olyan betegek, aki mondjuk annyira remeg ilyenkor, hogy nem tudja beadni, olyan betegnél ezt akkor indikáljuk, ha van egy olyan hozzátartozó, vagy mondjuk idős otthonban él a beteg, és akkor tudja jelezni a szobatársnak, vagy a gondozónak, hogy neki most lefagyása van, ez az állapot áll fenn, és akkor a gondozó, vagy a feleség, férj fogja, beszúrja a hasbőrébe, és egy-két percen belül ez oldódik, és a beteg sétál tovább, mintha mi se történt volna.
Annak mi lehet az oka, doktornő, hogy egyre több fiatal érintett, ugye, amikor elindult ez a beszélgetés, akkor erre utaltunk is.
Igen, hát egyrészt ugye a genetikai betegség, nyilván ott nem tudjuk megmondani, hogy mikor fog elindulni, de a genetikai Parkinson kor akár 30-40 éves korban elindulhat, és valószínűleg mivel hosszú távon azt látjuk, hogy a gyógyszereknek és a felszívódását és sok egyebet a táplálkozásunk befolyásol, mit eszünk, mikor esszük, mennyi szeresszük, valószínűleg ebbe a, hát a rossz irányba haladó táplálkozás és szokások is közrejátszhatnak.
Lehet párhuzamot vonni egyébként, mert nagyon sok területen nekem a hasonlóság az a szembeözlő a SM, a szklerózis multiplexel. Mert hogy ott is fiatalkorban előre jött, egyre több fiatalnál fedezik fel, az is ilyen gyilkos látás, lappangó és nehezen felismerhető, nem, okát nem tudják, de lassítható a folyamat. Hát ez paralel, ez hasonló egyébként.
Hasonló, de azért közel sem olyan fiatalokról beszélünk, igen, mint a szklerózis multiplex esetében. Mert én azt mondom egy Parkinson betegemnek, hogy ön fiatal, akkor kinevetnek az 50 éves betegek, hogy hol fiatal ő már, és én úgy mondom ezt, hogy a Parkinson betegek szempontjából az 50 fiatal. Éves, nyilván van ritkább, de 30-40 évesek is, de mondjuk egy 50 éves betegre azt mondom, hogy ön fiatal Parkinson beteg. Tehát ilyen értelemben jön előrébb a betegség, hogy eddig a 70-80-90 évesek betegségének tartottuk, most már azért egyre több a 50.
Nők vagy férfiak körében gyakoribb egyébként?
Férfiak.
Ennek van, nyilván kutatják az okát.
Kutatják, de én még nem találtam erre utat.
Mert hogy a szklerózisnál pont az ellenkezője, ott meg a nőknél van.
Igen.
Hát egy biztató, hogy folynak kutatások annak érdekében, hogy a lehető legjobb életminőséggel érje meg az ember ezt a betegséget, ha már volt olyan szerencsétlen, hogy megkapta. Meg hogy kitolódjon az élet tehát az életkora nyilván nem tudok másként fogalmazni, és hát erre minden esély megvan, úgyhogy csak szurkolni kell annak érdekében, hogy ez a bizonyos bőr alatti infúzió megkapja a TB támogatást, bizony, ugye?
Ezt nagyon szeretnénk, igen.
És akkor
igen.
Minél többnek egy
meg, hogy a betegek jól legyenek irányítva hozzánk, ezt most nem önreklámként, de tehát mi vagyunk itt Centrum Borsod megyében, illetve Kelet-Magyarországon, ezek a kezelések itt elérhetők, tehát ez az kell, hogy a környező szakrendelőkből is a már rászoruló betegek ide találjanak hozzánk.
Még egyetlen kérdés, hogy ahogy a cukorbetegeknél, a diabéteseseknél gondozásba veszik, amikor is a betegséget megállapítják, ez hasonlóan működik a Parkinson-kornál is? Tehát van egy ilyen adatbázis a gondozottakról?
Persze, illetve összegyűjtjük ezeket a betegeket, illetve még ezeknél a kezeléseknél az a fontos, hogy erre annyira kidolgozott gondozói hálózat van, hogy a betegekhez házhoz kimegy nővér, aki két hetente ezeket a pumpákat ellenőrzi, átnézi, ha bármi gondot talál, egyrészt ő is megoldja, de ha mégsem tudja, akkor ezt jelzi nekünk itt a centrumban az orvosnak, és azonnal tudunk tenni, beavatkozni. Tehát ezek a betegek nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel
kézben
vannak követve,
hogy arra van gyakorlat egyébként, ugye mozgás, ez mindenféle betegségnél hasznos, itt is. Nyilvánvaló, hogy egy gyógytornász, vagy egy ilyen rásegítő mozgásra, rásegítő tevékenységnek nekik nagyon nagy szükség van, ebben is számíthatnak a gondozottak a támogatásra.
Meg is szoktuk kérdezni a beteget, és házi tornát ki tudunk nekik, tehát nem kell emiatt bejönni minden faluból a megyei kórházban, hanem azért a legtöbb helyen elérhető, vagy kimegy gyógytornász, aki a speciális parkinsonos tornát tanít, illetve vannak ehhez kiadványaink füzetet, aki inkább olvas és füzetet használ, annak ilyen kis könyveket adunk, meg most már QR-kóddal elérhető, lekölthető tornák, de már QR-kódos szórólapot is osztogatunk a betegeknek.
Akkor szurkoljunk a TB engedélyért, minél előkapják. Köszönöm szépen, doktornő.
Én is köszönöm szépen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Parkinson-kórról volt szó. Dr. Peter Csák Edina, neurológus szakorvost, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István.